ami életre kell. T-Rádió.
Miért tűnt lehetetlen ötletnek, kivitelezhetetlen gondolatnak, amikor 10 év ezelőtt elkezdték szervezni ezt a kiállítást?
Hát ez a kiállítás, ez a Nemzetközi Múzeumi Világ leghíresebb, legjelentősebb Bosch kiállítása. Hieronymus Bosch nagyon sok szempontból illeszthető a művészete a mai korunkhoz, és természetesen az akkorihoz, és a világ minden tájáról kellett összeszedni azokat a csodákat, amiket az ember egyszerűen nem tud egyszerre áttekinteni. Tehát New Yorktól kezdve Berlinig, Madridtól Párizsig hozták ide ezeket a képeket, és végül is Bosch művészetének a legjellemzőbb, legszebb alkotásait sikerült itt megmutatni együtt, és ez a nagy dolog, hogy együtt láthatjuk.
Szombattól.
Így van, de egyébként ma nyitják meg, nem hivatalosan, de holnaptól látogatható. Tehát ez egy csoda, amit láthatunk.
Na most aktualitása is van, azért kezdtünk el beszélgetni ma reggel, délelőtt, hogy egyéb aktualitásokat is lát Rend Gábor, aki most a vendégünk.
Igen, és én is megdöbbentem, amikor elkezdtem gondolkozni Hieronymus Boschon. Én az 1970-es években vettem egy fantasztikus albumot tőle, a DDR, az akkori Kelet-Németország adta ki, csodálatos színes táblás, egy olyan a hallgatók egy körének, biztos ez így sokkal többet mond, egy olyan 15 centi vastag, gyönyörű színes kiadvány, és ott csodálkoztam rá, aztán többször voltam például Madridba, a Prádóba, valami fantasztikus, hogy ott háromszor sikerült megnézni egymás után például Hieronymus Boschnak.
Jó, az ott a kérdés, mi az aktualitása?
Hát az aktualitása...
Furcsa, és nem is gondolnánk rá.
Aktualitása az, hogy végül is, amikor Hieronymus Bosch működött, tehát a 15. század vége, 16. század eleje, akkor az emberiség ugyanúgy minden ponton harcban állt saját magával, és meghasonlott saját magával, az egyház meghasonlott saját magával, az uralkodók meghasonlottak korukkal szintén, és olyan dolgok történtek, amit most látunk például Európában, amikor két keresztény nemzet egymást teszi tönkre, az én legnagyobb megdöbbenésemre. És ugyanakkor itt a húsvét, és Boschra azt is lehet mondani, hogy mit akart ő. Az erkölcsi megújulást szeretett volna az egyházban, maga körül. Például amikor a Prádóba láttam a pincerészben, egy asztallapra festette a hét főbűnt. Tehát magyarul, hogy lehet az emberiségnek egy sokkal magasabb morális szintre vergődnie, mert a morál, ez saját szöveg, az a lélek esztétikája. És ahogy ő megfogta ezeket a kérdéseket, ahogy az alakjait kidolgozta egy olyasfajta szimbolizmussal, amikor gépek, állatok, emberek, szellemek, földalatti, földfeletti lények együtt gomolyognak a képein, ez annyira ijesztő volt, hogy sokak szerint, mivel hát elég intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel, őt magát is rendkívüli módon befolyásolta, szinte megrémült a saját műveitől. Na most, ha nézzük, hogy mi folyik itt mellettünk, akkor és nézzük Boschnak a képeit, akkor nagyon szoros hasonlóságokat látunk.
Lényegében nem változott semmi?
Hát nagyon úgy tűnik, hogy nem. Ez olyan, mint a Bulgakovnak a Mester és Margaritájában, amikor a sátán kommunikál a segítőivel, és azt mondja, hogy hát az ember az semmit nem változott.
Mire ment a Bosch annak idején? Ezzel a sajátos látásmódjával.
Hát az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a kereszténység az annyira materiálissá és pénzsóvárrá vált, hogy ezzel mindenképpen változtatnia kell. Annyira akarta, hogy belépett egy nagyon kis kört, de nagyon magas rangú kört érintő szervezetbe, szerveződésbe, ahol együttműködtek azon, hogy ezen valahogy segítsenek.
Ez itt nagyon sejtelmes. Belépett valahova, hova?
Hát belépett egy olyan egyházi szervezetből, királyok, rendkívül magasrangú politikusok működtek együtt, dolgoztak azon, hogy lehet felemelni az emberiséget.
És mire mentek vele?
Hát, hogyha megnézzük, akkor jelen időben semmire nem mentek, mert a templomosok, ugye Szépfülök kérdése, Málogynak a kivégzése, ugye a reformáció, ellenreformáció, ha ezt mind végignézzük, akkor ez egy tragédia. Ugyanott vagyunk jó részt.
Ezt tanítja a saját gyerekeinek is?
Hát Gábor. Elviszem. Igen, hát most azt tanítom nekik, hogy vannak, ugye, mivel hát biztosítókat is sikerült felépítenem, hogy van az áldozattan a viktimológia, és vannak valószínűségek, tehát magyarul, hogyha ha az ember körülnéz például a körúton, vagy a nyugati környékén, vagy máshol, megnézi az emberek testbeszédét, megnézi az öltözködését, megnézik a freudi elszólásaikat, akkor látja azt, hogy nagyon-nagyon nagy veszélyben van mindenki, aki viktimológiailag például szürkület után akár kilép arra felé.
Ez túl sötét, nem? A gyerekeknek egészen biztosan.
Hát a két kölök az magyar bajnok is volt karatéba, igaz, de nem értik azt még meg, hogy hátulról a hátukba tudnak szúrni egy kést, hárman, négyen, ugye meg tudják őket rohanni.
Jó, de ez egy jobb dolog is van a gyerekeknek, mert azért csak el tetszik vinni ide, oda, amoda.
Abszolút. A Prádóba is,
a Prádóba.
Láttuk a pincébe.
Tehát könnyű dolga van Erend Gábor gyerekeinek?
Ezt éppen tegnap is megfogalmaztam nekik, hogy az ember az egy olyan furcsa állat, hogy az állati oldala az a jót megszokja, és onnan indul. Tehát igazából az emberiséget és az embereket is, a gyerekeket is valahogy rá kell arra ébreszteni, hogy mennyire jó dolguk van. És az egész világnak az elkurulásának az egyik oka az, hogy kicsit túl jó dolguk van az embereknek, és bizonyos körnek nagyon-nagyon jó dolga van, és ezek szinte bottal piszkálják az emberiséget.
Hány évesek a gyerekek?
15 és 17 múlt, 18-ban vannak.
Aktuális tanulmányok ezek nekik?
Abszolút aktuális, mert az önvédelem az nagyon-nagyon fontos. Hát mondok egy példát, hogy egy nagyon kedves barátomnak a fia elment egy zárt körű gimnazista összejövetelre, hogy csak egyébként, nem mondom az étterem nevét, mert nagyon híres, csak ők voltak ott, és a fiát ott találták összeesve a WC-be, valami kábítószert raktak bele a cuccaiba, és mindenét elvitték. És ez nem egyedi eset. Nem egyedi eset.
Jó, de hát azért a kötelező óvatosság is ott van, nem? Hát lehet, hogy a puccos étterem is nyilván tehet róla, vagy nem tudom, de a kötelező óvatosság sem hanyagolható el.
Az biztos. De hát, ha elfordul az ember, hogy a pohárba mit raknak barátok között azért.
Hát a felemegette azt a barátot, akinek a szeme láttára az én poharamba beletett bárki bármit.
Hát,
a többiek nem figyeltek oda.
Valószínű, de hát pszichopaták.
De erre miért nem tanítja meg a gyerekeket, hogy figyelj oda a társadra?
De vagy fel fogom hívni a figyelmüket jobban, hogy alaposabban.
Már volt értelme ennek a beszélgetésnek, de még folytatjuk.
Per l'allegria legge il destino.
Szombattól láthatók a Szépművészeti Múzeumban Hieronymus Bosch képei. Redöbbentem, 1 milliárd euróra biztosították ezeket a képeket.
Biztos azért, mert moralista volt, és a morálnak hihetetlen nagy értéke van korunkban.
Jó, hát ez egy kicsit, ez is ne, egy magyarázata lehet. Nem. Óriási. 1 milliárd euró.
Igen. Igen.
Nem is tudom, hogy mekkora össze.
És akkor most ne jöjjön az, hogy cinikus vagyok, mert mi tudjuk, a cinikusok azok a görög bölcsek legetikusabb rétegét képviselték. Minden marha azt mondja, hogy milyen cinikus vagy. Ez hát egy tévedés.
Ez most nem tudom, hogy miért passzolt itt a biztosítási összekhez, de biztos, hogy jó volt.
Hát hogy a fenében?
De,
abszolút.
De ez egy fantasztikusan nagy összeg.
Egy óriási összeg. Na, de hát ezt szállítani is kell, akkor sok tárgyat összecsavarva lehet. Akkor mondjuk az asztalt, amit
nyilván
láttam...
Nyilván speciális feltételek vannak.
Hát hihetetlen, de a páratartalom, a hőmérséklet.
Szállítás közben is.
Hogyne. Akkor az őrzésvédelem, hogy ott azt nem lehet viccelni. Mert sok ember egyszerűen csak rongálni akar.
Ha egy ilyen kiállítást rendez valaki, akkor nyilván kell fizetni annak, ahonnan kölcsönkéri a képeket. Vagy hogy?
Hát vagy cserél. Tehát a magyar múzeumok azt csinálják, hogy megszervezik, hogy hát fantasztikus képgyűjteményeink vannak, mind a Nemzeti Galériában, mind a Szépművészetibe, mint a többi vidéki, például Pécset, Szegeden fantasztikus múzeumaink vannak, vagy például a Schmidt-kastélyban is vannak fantasztikus képek. Tehát azért gondoljon bele, szerkesztő úr, hogy egy csontvári kép az méltó arra, hogy cseréljenek a leg...
Addig az ideig. Amíg a kiállítás.
Vagy később. Hát az, hogy igen. Mikor viszik ki, mikor nem. Hát Csontvári a napút festője, az ugyanolyan egyébként valahol unikum, mint Hieronymus Bosch. Ugyanolyan unikum. Amit egyébként ugye jó magyaros szokás szerint sátorponyváként akartak eladni.
Hát annak idején, igen.
Igen, akkor. Szóval ez is érdekes valahol.
A legelső festmény, amivel találkozhatnak majd a múzeumban az érdeklődők, a Bolondok hajója. Tessék nekem erről mesélni valamit. Hát ha megvan így.
Megvan, de én igazából, tehát a Bolondok hajója az leképezi az emberiséget, hogy ostoba módon, valahol a Dalai Lámát tudom itt idézni, aki azt mondja, hogy az emberek az egészségüket, a boldogságukat, a társas kapcsolataikat, családjukat kockára teszik azért, hogy legyen egy kis lé a trezorban. És utána az egészet elköltik arra, hogy az egészségüket valamilyen módon visszakapják. Szóval ez a Bolondok hajója. De a Szent Antal megkísértése, vagy a hét főbűn, ami az első, volt, és egy asztallapra festett. Hát a hét főbűn az szintén egy fantasztikus történet, szintén egy moralista festőnek az alkotása. Óriási dolog, de a Szent Antal megkísértése például, azért mondok egy hasonló kvalitású festményt, ott van az Esztergomi Keresztény Múzeumban, Szent Antal megkísértése, szintén egy flamand hasonló korban festette, mint Bosch, amikor festett. Hát ez valami fantasztikus, valami csodálatos.
Ugyanaz a témát festették.
Ugyanaz
meg
a Szent Antal, igen, a megkísérés. Zseniális. Tehát igazából, ha engem például kérdeztek volna, akkor én azt mondtam volna, hogy Hieronymus Bosch. De nem az. Az egyébként egyedül áll, ez nem egy nagy kép, mondjuk egy olyan 40x35x25-ös kép. Egyedül áll a falon, valami fantasztikus. Tehát annak kisugárzása van.
Arról, hogy Bosch milyen körbe juttatta el magát, és milyen elveket vallott, és keresett hozzá elvtársakat, most jó értelmű mondom persze.
Igen.
Arról már esett szó, de mennyire volt egyébként sikeres úgy saját maga korához képest?
Hát az első fázisban, amit én tudok róla, hogy éppen azért, mert ilyen jó szolgálati küldetéssel festett, tehát nem volt neki fontos a pénz. Tehát igazából gratis felajánlásból festett sokat a környezetében, tehát abban a körben, abban a 30-40 fős körben, ahol ő mozgott. És hát utána, amikor már egyre keresettebbek lettek, hát például Lajos is vett tőle képet, tehát a királyok is vettek tőle már a végén.
Értették? Emberek, állati testrészekkel, gépek, víziók a vásznon, értették őt?
Jó, hát akkor mondjuk sokkal egyszerűbbet, hát elmegy a Berlinbe például az egyik leghíresebb templomba, és ott a halál az egyik oldalon, tehát táncolók vannak a bejárat fölött, éppen most restaurálták pár éve nagyon szépen, ez a haláltánc egyébként ennek a neve, ha jól emlékszem, bal oldalon a gyönyörűen felöltözött udvarnép, királyok, hercegek, grófok, és a másik oldalon pedig csontvázak, ahogy táncolnak. Tehát az emberekben az a probléma, hogy egyszer nem értik meg, hogy életük véges, nem értik meg, hogy a halottaségnek nincs zsebe, hogyha ilyet mond az ember, akkor azt mondják, hogy bolond az ember. Pedig igazán akkor tudunk mindent értékelni, mert biológiai lények vagyunk, hogyha onnan indulunk, hogy nincs. Ha van, akkor is, mintha nem lenne. Tehát magyarul a mértékletesség és a visszafogottság.
Ön ugyanezt képviseli?
Én határozottan ezt képviselem. Abszolút.
Régóta, vagy nem régóta?
Hát én a ferencesekhez jártam, óriási tanárok neveltek. Én egyet tanultam meg, hogy amiben az ember nincsen benne, nem ő csinálja, nem ő javítja, nem ő építi, ez most nagyon hülyén hangzik ebben a munkamegosztásos világban, akkor abban nincsen benne. Az nem az övé. Tehát én, amit például élek egy házban, csak a falakat hagytam meg, bár édesanyámikkal együtt építettük, szétvertem mindent, én voltam a munkavezető, én szereztem be a kocsival a csempéket, metlahit, mindent, a festéktől kezdve, a képekig, a tárgyakig, mindent én pakoltam be. Igazából azon gondolkozom, hogy mert volt, vagy van több ilyen történetem, hogy így visszanézve, most már nem, biztos, hogy nem tudnám megtenni. Tehát ez olyan, mint az állatoknak, a madaraknak a fészeképítése. Tehát egy olyan óriási energia van akkor az emberben, mert akkor született a lányom is. Tehát egy olyan óriási energia van, mint a fészket rakó madarakban. Most is látom tavasszal. Szegény kis rigók ott dolgoznak, és körülötte a varjak, a szarkák, megjelennek a mókusok is, tehát a tojásukra akkor szajkók. Ezer veszély között, és mind az őrültek szedik ki a mohákat, a leveleket, a kis száraz ágakat, és raknak össze egy csodás otthon maguknak.
Golden heart, you're the highest mountain. You bring me flowers every day, my love.
Mi volt a legelső élmény Herenc Gábor életében? Festészetről beszélgetünk. Legelső.
Krakó. Krakó, a várfal, a Barbikán felé nyíló nagy ajtó, vagy kapu, és körbe pedig a festők, akkori most élő festőknek a képein végig. Ez egy vásár igazából, és a nagyon-nagyon sok különböző kép, és utána, ami jött, hogy például, és ez a legfőbb gondom különben, hogy Ausztráliába, mondjuk úgy, hogy Szépművészeti Múzeumban látni azt a fantasztikus, a Rodin szobrokat, akkor Monet, Manet képeket, szóval valami fantasztikus bemutató, vagy Buenos Airesbe látni ezeket a képeket, és akkor az ember, vagy Berlinbe, vagy Prágába, vagy Krakóba, a Hermelines nő például, és akkor arra gondolok, hogy milyen állati nehéz művésznek lenni a mai korba, mert azért rettenetesen nehéz, mert egy nagyon jó művész, a legjobb művészek, azok visszaadják a korukat, és a korunk az rettenetes. Tehát én láttam például Berlinbe egy fantasztikus képet.
Tehát a
képet.
Kor nem veszi jó néven, hogy saját magát látja? Erről beszélünk.
Hát ez egy nagyon bonyolult pszichológiai probléma. Ez nagyon, nagyon jó kérdés. Tehát Berlinben a következőt láttam, ami a legjobban tetszett kép. Hát félelmetes volt. Kelet-Berlinben voltam akkor, és egy meglehetősen nagy kép, egy ablak, a háttérbe porig zúzott, porig bombázott házak, amit csináltak ugye Kölntől kezdve mindenhol az amerikaiak és mások, amit most Ukrajnában, amit látunk, ugyanolyan romok, és szemben félkézzel, szemben áll velem félkézen egy bohóc. Piros orral.
Ebben hát, a környezetben.
Szerkesztő úr, ön ugye elvégezte a bohóc iskolát, is úgy tudom.
Én mindent elvégeztem.
Na, hát azért azt nem mondanám, de tehát piros sor, stb. Szóval mellbevágó látni ezt a pusztítást, egy ablakkeretbe, és egy bohóc szembe is vigyorog, vagy ott
de
látom.
Onnan indultunk, ott a kérdés, hogy szereti a kor, hogy csak saját magát látja viszont a vásznon.
Hát, hogyha a kor saját magát tényleg koncentráltan lát, ki látja a korban? Ki az, aki ezt? Ki az, aki
akinek van szeme a saját korához?
Igen. Ki megy el a Hieronymus Bosch kiállításra? Ki az, aki ezt az egész történet egyáltalán, akit érdekli?
Miért nem hiszük, hogy elmennek sokan?
Nem, rengetegen el fognak menni, csak itt ugye szembe kerülünk a következő problémával, hogy a korunk a szép lassan süllyed el, mert a tömegeket úgy lehet tömegeknek eladni a szart, hogy alápozicionálunk mindent. Ez egy alapvető kommunikációs kérdés. Én vezettem.
De most hogy jutunk el ide eddig? Hogy jutottunk el eddig a Bosch kiállítástól?
Hát, hogy Bosch ugyanezt látta, hogy egyre inkább az üzenetek alá vannak pozícionálva, az embereket lelkileg, szellemileg, szarral, fekáliával.
Nem biztos, hogy az emberek ezt így látják, vagy elfogadják, hogy valóban így lenne.
Hát, hogy a
biztos,
fenében
hogy így van?
Hát biztos. Abszolút biztos.
Ön sem kivétel ez alól.
Biztos, hogy így van, de most ne szemlőskedjünk, de hogyha azt mondom önnek, akkor szerkesztő úr, a konzervativizmus mindig hátrányba lesz, és lesz maradva az agresszív törekvésekkel szemben, mert mindig védekezik, tehát mindig hátralép. És ezt látjuk a világban mindenhol, Hieronymus Bosch is ezt látta, mint moralista. Ezt próbálta megfogni.
Putyin jutott eszembe, hogy ő is védekezik, azért áll ilyen rosszul a kommunikációban?
Hát ezt nem tudtam, ezt nem tudom megérteni.
Mert arról is beszélgettünk itt a műsort megelőzően, hogy az a fajta nagyhatalmi nimbusz, amit az ember úgy hozzárak mondjuk egy Oroszországhoz, az itt szép lassan semmivé válik.
Az a nagy baj, hogy az igazi nagy baj, hogy az egyensúlyok válnak semmivé. És most mindenki elkezd majd próbálkozni. És akkor a szomszéd ország...
Igen.
A szomszédország vezetője, valamelyik. Az pedig hogy mondják ezt ez a Go Talent című műsorba, arra, aki hallgatja a beszélgetésünket, menjen rá, nézze meg ezt a fantasztikus zongoraszólót, és nézze meg ezt az olyan hihetetlen tánckultúrát, amit nézve Ugye az ember elgondolkozik a kommunikáción, elgondolkozik azon, hogy mi az igazság.
Oroszországtól messze jutottunk. Kicsit
árnyaljuk.
Hát, jó, rendben van, de és megnézi, és szomszéd. Akkor mi van, megnézte.
Az ember megnézi?
Ha megnézi.
Hát, ahogy látom egyébként a világ, tehát a modern világ kommunikációját, hihetetlen partnerokra fog találni ez a kompozíció azokban az emberekben, akik a világot egyre többen vezetik. A pokolba. A pokolba. Igen.
Nincs ez túl belemagyarázva?
Hát az intellektualitás hiánya az mindig pótcselekvésre ösztönzi az embert. Ez jó volt?
Berend Gáborral beszélgetünk Hieronymus Bosch kiállítás kapcsán. Beszéltünk a kiállítás különböző látnivalói kapcsán sok-sok mindenről.
Morális kérdések.
Morális kérdésekről.
Mert ő erre festett.
Igen.
Ezt akarta megemelni.
Az, hogy jutott el odaig, azt tudjuk, tehát, hogy valaki elindul, és akkor ez lesz a vége. Tehát az ő saját törzsfejlődését kérdezem.
A belső késztetés és a környező kultúra.
És ez a memento mori. Az Arendt Gábornak milyen belső késztetései voltak, hogy eljutott idáig?
A természet ismerete, tehát a természeti kultúra, az emberi kultúra, amit én nagyon-nagyon hiányolok, mert az a rengeteg fantasztikus könyv, amit magyar fordítók zseniálisan lefordítottak, és ami javító programként mind a nyelv, mind az ott történtek, és érdekes módon éppen a második világháborúval kapcsolatos könyvek olyan finomra csiszolják az ember érzékenységét a jóra, hogy az hihetetlen. De hát a természeti megoldások. Én azért lettem többek között erdőmérnök, mert a természet az egy csoda. Az egy nagyon-nagyon szép dolog.
Én azt csodálom, hogy ennyire ráért. Már és pedig egymást nem tudom, mióta, hány éve, nem tudom, plusz, nem tudom.
Ma megint feszültségeket.
Ne, semmi feszültség nincsen. Nem, csak azon gondolkoztam, sokszor azon gondolkoztam, hogy ennek az embernek hogy van ideje ennyi mindenre.
De ezt már mondtam egyszer önnek, és ez az én nagy fájdalmam, hogy senki nem figyel oda, amit mondok. Tehát azért, mert lusta vagyok. Ja nem, ez bocsánat, a Szili Katalinnak mondtam, nem önne, elnézést, visszavonom.
Megtisztel, hogy nem cserél össze vele.
Igen. Oké. Egy intelligens nő. Én messze túl vagyok azon, főszerkesztő úr, hogy már fel is rangoltam, hogy a 1789-es konventnek a jobb és bal oldaláról beszéljek. Számomra kétféle embertípus van. Jó ember és szarember.
Jó, nagyon messze mentünk, akkor beszéljünk konkrétan. Ön volt szerencsejáték vezérigazgató helyettes, Argosz biztosító létrehozója, erdőmérnök,
politológus, pénzügyi számviteli szakmérnök,
igen.
Kommunikációs.
Tessék, szakember. Ebben hogy van idő? Ezt segítsen nekem megérteni.
Én azt vettem észre, hogy az ember például, hogyha egy asztalt készít, mert asztalos, és mellette elmegy tanulni, akkor igazából el kell, hogy jusson, hogy azt az asztalt tényleg, ami az alap, hogy szeresse az anyagot, szeresse, amit csinál, meg kell érteni az erdők lelkét is. Azt a fát, annak a fának a növekedését, és ahol ugye az erdő az úgy fogalmazzák meg, hogy antropo-bio-zo-zo-zoozis. Na, ez már tetszett.
Igen.
Tehát magyarul el kell jutni, hogy honnan jön az az anyag, az eszközök, amikkel az ember dolgozik.
De ez az a mentalitás, ez honnan van? Az édesapját örökölte, hirtelen történt valami, és rájött, hogy ez
egy fűszerfüggések. Egy tégla.
Ne, fontosságára, vagy hogy?
Hát úgy, hogy én kiskölök voltam, és például Nagyszombaton láttam, hogy a nagybátyám önti az aranyat, az izzó, izított a sose felejtem el a faszenet, ilyen kis vájat volt benne, és gurul le a kis aranygolyó, amikor a nagybátyáim a Nagy-Magyarország területén elővették a szemnél szebb fantasztikus órákat, de valami gyönyörű órákat, és hát a Rolex az mondjuk az olyan ezekhez képest, hogy hát inkább ne is beszéljünk róla. Van egy jó mondás, hogy a Rolexet azért veszik meg a gazdagok, mert azok pontatlanok tudnak lenni. Tehát senki nem szól rájuk. De hát a Schaffhausennek, a Vacheron Constantin, a Patek, tehát olyan csodás szerkezetek, olyan működés, olyan mechanikai működés, és a család, hát például az egyik nagybátyám most Kodagyár vezérigazgatója volt. Akkor
és közben öntötték az aranyat, azért tegyük hozzá.
Hát
kicsit eltértünk ettől a
órások, ékszerészek voltak, szerették nagyon a munkájukat, és csodálatosan szép dolgokat tudtak létrehozni. És én ezt látom, tanúja voltam. Amellett, hogy medve borogatta a kaptárokat például Radványba, Beszercebány, amellett azt is láttam, verebekre lövöldöztem, és közben néztem, hogy gurul a golyó. Na, ez elég cinikus volt?
Jó, rendben van, és akkor utána, amikor már vitte valamire, valahogy meg kellett,
hogy maradjon. Mi az, hogy vittem magam? Egyszer az ember...
Hát ott ült egy nagy, soha nem fog elfelejteni, ott ült egy nagy bőr, nem is tudom, fotelben.
Igen.
A szerencsejáték.
Igen.
Az is jó. Székében. Jó, hogy a pincébe hozta a fotelt, ezt már ugye megtanultam, hogy nem vette, hanem lement a pincébe, és turkált.
Na, ez az életem közül. Egyik legszebb története. Somorai Laci volt a kommunikációs igazgató, és akkor, amikor én felálltam, mert a Antosival ugye felálltunk, nem kirúgtak minket, egyedüliek voltak, akkor a Laci megkereste az én bútoromat, és ő nem akar semmi új bútort, ami az Ellen Gábornak megfelel, az neki is jó. És ez engem nagyon-nagyon meghatott. Mert minden ember, ahogy belecsöppen a jóba, akkor rögtön a 10 milliós karóra, a mit tudom én milyen bútorok, akkor szőke, ondulált hajú, nem tudom, jól mondom-e, hölgyek értett hozzák a kávét, meg ilyenek. Az ember a belbecsre nem nagyon figyel oda, és elszalad. És utána remélem lesz ideje mindenkinek, hogy elgondolkozik az élete történetén. Igen, de nem csak ez.
Volt-e olyan momentum, amikor nagyon elgondolkozott a saját élete történetén?
Hát ez többször volt, sokszor volt, amikor az ember mondjuk élet-halál határán van, amikor például mínusz 20 fokban megmenti egy jégzajlás közben egy halott öregasz, vagy egy haldokló öregasszonynak az életét a Erzsébet hídnál, akkor, és amikor mesztelen...
Hogy volt?
Tessék?
Az hogy volt?
Hát, hogy mentem a kettes villamoson, és fölöltöző öltönybe, nagykabátba, stb. Mentem egy akadémiai, mondjuk úgy, ülésre, és akkor még fiatal volt, mint titkár, és azt láttam, hogy egy nagy tömeg nézi a Dunát az Erzsébet hídnál, a kettes villamoson láttam. És azt láttam, hogy benne a francba, egy jégtáblára kapaszkodva egy kucsmát láttam, meg valamit, meg tehát egy emberi testet, aki kapaszkodik. Hát erre gyorsan leszálltam, előre futottam, hogy ugye annyi eszem még volt, hogy ha már az ember ilyen dolgokat tesz, hogy a sodor, ahogy viszi a jégtáblákat, ne kelljen még lefelé is úsznom. Tehát körülbelül a víz sebessége és az én sebességem, ahogy odaérek hozzá, a legkevesebb energiakifejtést igényelje. És akkor szépen levetkőztem, a zoknit hagytam magamon, ami később egyébként ugye szórakoztak, hogy miért hagytam magamon a zoknit, mondtam, hogy fázos a lábam, beúsztam, lerántottam a nőt a jégtábláról, de itt is a viktimológia. Tehát nem úgy, hogy hátulról, a nyakát ugye arccal felém elfordítva, a nyakát fogva könyökkel, és hátrafelé trallozva úsztam a jégtáblák között. Hát azok elég rendesen össze is vágtak. Tehát mínusz 20 fok volt. Tehát az év egyik leghidegebb napja. És a legnagyobb megdöbbenésemre a rendőrök vártak ilyen nagy bundával, és akkor azt mondta a rendőr, hogy ez magának nem az első életmentése. De hát volt ilyen még 6-7 is.
Hogy betolja az élet?
És nem
a feladatot.
De nem tudja az ember kikerülni. Tehát jó, megszólított.
Persze, én ezt értem, csak azon gondolkoztam, milyen érdekes, hogy más ember leli az életét úgy, hogy nincsen még közel ehhez hasonló megméretestés sincs, és van, akinek meg rengeteg van.
De valahogy azt olvastam egyébként, hogy a legnagyobb szeretet az, hogy az ember életét áldozza a barátaiért.
Thank you.
Hogy menjünk el erre a kiállításra? Most nem, tehát belsőleg gondolom, amit kérdezek.
Én azt hiszem, hogy minden kiállításra, minden komoly könyv elolvasására, minden komoly eseményre lelkileg fel kell készülni. Tehát én úgy gondolom, hogy össze kell rakni, hogy ez az ember, mint moralista, mit akart, milyen módon akarta javítani és felrázni az embereket, kezdve attól, hogy mi az, hogy hétfőbűn, hogy mik azok, miért tartott ezeket veszélyesnek, és milyen a kommunikációja, mert végül is a kép is egy integrált kommunikáció. Milyen eszközei voltak. Egyébként a Hieronymus Boschnak az általa ábrázolt jelenetek jó részének a tárgyait pontosan meg se tudjuk már fejteni, hogy mi mit jelent. Tehát melyik állatfigura, melyik növény, melyik...
A 16. század óta nem volt, aki megfejtette volna.
Hát egy részét megfejtették, de egy részét nem tudjuk, hogy... Vagy pontosabban, hogy kapcsolódott össze az üzenet, amit ott látunk, azzal a tárgyal, vagy bármivel, mert ez nagyon-nagyon mélyen kellene ismerni, például a flamandok, illetve annak a kultúrának mondjuk a szólásmondásait. Hát gondolj el, ez egy óriási nagy tömegű információ, és nem adat információ. És abból lehetne visszafejteni, visszahüvelyezni, hogy pontosan ő ezzel mit akart mondani. Ez egy nagyon-nagyon szép, nagyon bonyolult. Tehát én például ezért tartom a néprajzot az egyik legszebb dolognak. Tehát, hogyha én most kezdenék, akkor biztos, hogy néprajzot tanulnék. Ez egy csodálatos tudomány. Összerakni egy kultúrát, összerakni egy kort, összerakni az emberi törekvéseket. Ez egy fantasztikus dolog.
Hieronymus Bosch kiállítás tekinthető meg a Szép Művészeti Múzeumban. 20 festmény, 20 rajz maradt a művész után, ebből körülbelül 10 lesz kiállítva ezen a kiállításon. Erend Gábor, köszönöm szépen.
Pirálni. A mentőálló.